Kedves gyülekezet, Lukács evangélium a 18. fejezetéből szeretném az első verset idézni, majd a 8. verset, illetve annak egy részletét. Tehát Lukács evangélium a 18. fejezetének első versét, és a 8. versnek a végét. Mondta pedig nékik példázatot is arról, hogy mindig imádkozni kell, és meg nem restülni. A 8. vers vége. Mindazáltal az embernek fia, mikor eljő, avagy talál-e hitet a földön. Mi most tulajdonképpen nem a példázattal fogunk foglalkozni, hanem ugye Jézus miért is mondta ezt a példázatot. Mit látott ő az emberekben, és mit látott előre már. Ugye ezt mondja, hogy mindig imádkozni kell, és meg nem restülni, és előre tekintve mit mondott, hogy egyre nagyobb lesz a hit, és egyre buzgóbbak az emberek, és egyre komolyabban kérik az ő segítségét, ahogyan az idők vége közeledik. Ugye mindazáltal az embernek fia, amikor eljön, fog-e találni hitet a földön. Pedig, hogyha egy kicsit körülnézünk, és a saját életünkre is tekintünk, akkor azt mondhatjuk, hogy van okunk arra, hogy imádkozzunk mindig, és meg ne restüljünk, nem? Milyen érdekes az emberi természet, vagy inkább azt mondhatnánk, hogy az ördög mennyire tudja, hogy mit kell megakadályozni. Mindenre képesek vagyunk, nem? Pénzt, időt, egyebet, akármit áldozni, az imádság pedig azt mondhatnánk, hogy nem kerül semmibe. És mégis, csak ennyit mond Jézus, hogy mindig imádkozni kell, és meg nem restülni. Mi itt a probléma? Ez a megrestülés. Ugye a rest szolgákról beszél Jézus sok esetben, és nem csak arról van szó, hogy tétlenek vagyunk, bizonyos dolgokat nem teszünk, hanem a legfontosabb dolgot nem tesszük sokszor. Ami megint csak ismételném, hogy nem kerül semmibe. Tehát, hogy ebben ne restüljünk meg, hogy mindig imádkozzunk. Most, hogyha valaki olvasta az idők jeleit, a bizonyos részleteit, ugye láthatjuk, hogy a világközösség vezetése is most egy szeretne megújulást munkálni az egész népen belül, és ugye különböző felhívásokat találtunk ott. Én úgy gondolom, hogy mint gyülekezet is csatlakozhatnánk ezekhez a felhívásokhoz, bár ma éppen már a negyedév első szombatja van, tehát ezt ugye nyilván előre kellett volna közösen eldönteni és megbeszélni. Tehát ugye ez volt az egyik felhívás, hogy minden negyedév első szombatján bőtési ma napot tartsunk az egész világon, a minden gyülekezetben. Nyilván ez ki a maga életében, a gyülekezet életében és a világban történő események tükrében érezheti fontosnak, vagy kevésbé fontosnak, tehát nem kötelező ebben részt venni. Most a negyedév első szombatja van, és ha bőjt napot ugye nem is hirdettünk előre, de gondoljuk át ezt, hogy vajon, amiről itt Jézus is beszél, mekkora szükségletünk az imádság ebben az időben. Amiről ugye előre tekintve már Jézus mondta, hogy milyen idők lesznek, és hogy legfőképpen, tehát ahogyan ő látta, a legnagyobb probléma az lesz, hogy az embereknek nem lesz hite. Mi sokszor másban látjuk a problémát, ugye, hogy természeti katasztrófák, meg környezeti válság, meg gazdasági válság, meg rengeteg egyéb probléma vesz bennünket körül. De a Biblia azt mondja, hogy a legfőbb probléma nem ez. A legfőbb probléma az, hogy az emberek milyenek. Ahogy Pál apostol is elmondja, hogy az utolsó napokban nehéz idők állnak be, és nem azt mondja, hogy azért, mert annyi lesz a földrengés, meg olyan lesz a nyomorúság, mármint fizikai nyomorúság, az is ezzel együtt jár, de nem így kezdi, hanem úgy, hogy mert lesznek az emberek magukat szeretők, és sorolja tovább. Tehát az emberek lelki állapota, az emberek hitbeli hozzáállása lesz olyan, ami miatt tönkre megy minden, az ember és a környezete is. Tehát amire itt Jézus is utalt, hogy ahogy talál-e hitet a földön, sajnos ez az utalás, ez nem csak a világra vonatkozik. Azt mondja, hogy ő az egész földön átlátja, és az ő népében is keresi a hitet, és ezt mondja, hogy bizony ott is keresni kell. És ott is megrestülés, ahogyan ugye a tanulmányunk is szólt már a mai napon is róla, hogy ez a bizonyos langyosság tapasztalható. Nézzük meg, hogy mi mindenért szükséges még, tehát azon kívül, hogy mindig imádkozni kell és meg nem restülni, ahogy Jézus mondja. De különösen ebben az időben. Milyen, hogy mondjam, speciális okunk is van arra, hogy imádkozzunk. Lukács evangéliuma a 21. fejezetében, ahol ugye az egész fejezet a végidő eseményeit sorolja fel, tehát most ezeket nem szeretném idézni, de így zárja le ezt a szakaszt Jézus, tehát Lukács evangéliuma 21. fejezete 36. versében, tehát miután elmondta, hogy mi várható a mi világunkra, és amit mindannyian már tapasztalhatunk és át is élünk, ebben a korban élünk, milyen figyelmeztetést mondott, 36. vers. Vigyázzatok azért minden időben, kérvén, hogy méltókká tétessetek arra, hogy elkerüljétek mindezeket, amik bekövetkeznek, és megállhassatok az embernek fia előtt. Mire utal itt Jézus? Azt mondja, hogy kérvén, vigyázzatok és kérjetek, és imádkozzatok. Miért? Azt mondja, hogy méltókká tétessetek arra, hogy elkerüljétek mindezeket. Mit kerülhetünk el? Szóval tulajdonképpen rengeteg dolog, ami ebben a világban van, olyan, amit nem lehet elkerülni. Tehát amit hívő ember, nem hívő ember egyaránt át kell, hogy éljen. Tehát az, hogy a környezet megváltozik, vagy gazdasági válság, ez érint mindenkit. Isten azt nem ígérte, hogy a hívő embereket nem fogja érinteni. És sorolhatnánk még rengeteg ilyen dolgot. És miért mondja akkor Jézus, hogy méltókká tétessetek arra, hogy elkerüljétek mindezeket, amik bekövetkeznek? Mit kerülhetünk el ezek közül, amik bekövetkeznek? Azért, hogyha az előző verseket nézzük, akkor ilyeneket olvasunk, hogy az emberek elhalnak a félelem miatt. Ezt elkerülhetjük? Hogy ne a rettegés legyen újra rajtunk. Tehát itt Jézus nem csak az eseményekről beszél, hanem az emberek reagálásáról. Tehát azt mondja, hogy ezeket kerüljétek el. Nem az a legnagyobb katasztrófa, ami körülöttünk történik, hanem ami bennünk, nem? Tehát nem az a legnagyobb baj, ami a világban történik. Nem az foszt meg bennünket az üdvösségünktől, az örök életünktől, hanem ami bennünk történik. Tehát ezért mondja, hogy ezeket kerüljük el. Hogy ne halljunk el a félelem miatt, hogy ne ez legyen, ez töltse ki a szívünket, lelkünket, hogy ez a rettegés, hogy mi lesz és hogy lesz, ez az aggodalom. Vagy még sorolja tovább, hogy ne nehezedjék meg a szívünk, dobzódás, részegség, vagy az élet gondjai miatt, nehogy váratlanul jöjjön rá. Tehát erre mondja, hogy ezeket kerüljük el. És ezeket elkerülhetjük. Hogy megnehezedjen a szívünk, vagy hogy rettegjünk, vagy hogy elhitessenek bennünket. Ezeket mind elkerülhetjük akkor, hogyha kérjük, hogy méltókká tétessünk. Ugye nagyon szép ez a megfogalmazás, mert mi nem vagyunk erre méltók, és nem is lehetünk. De ezt mondja, hogy kérjétek, hogy méltókká tétessetek arra. Tehát egyedül Isten tud bennünket méltóvá tenni. Egyedül ő tud bennünket megtisztítani, megszabadítani a bűneinktől. Mi soha semmilyen módszerrel ezt nem tudjuk megtenni. Tehát kérjétek azt, hogy méltókká tétessetek arra, hogy elkerüljétek mindezeket. Megint ismétlem, hogy ne azért imádkozzunk, hogy jaj Istenem, nehogy itt legyen nem tudom milyen katasztrófa, azért is imádkozhatunk, de erre nincs garancia. Ezt nem ígérte meg Jézus sehol, hogy bennünket nem ér. Tehát imádkozhatunk érte, csak aztán nem leesünk kétség, vagy én pedig kértem, és mégis megtörtént. Mert nem ez a legfontosabb. A legfontosabb az, hogy mi az igazi ellenségtől megszabaduljunk. Nem tudom, hogy valaki olvassa, vagy olvasta mostanában ezt az áhítat könyvet, de éppen az elmúlt napokban voltak ilyen idézetek, és csak néhányat idéznék belőle, hogy tényleg elgondolkodtató, mennyire szembesülünk mi ezekkel. Tehát mennyire vesszük komolyan, hogy az idők végén élünk, és a mi világunk is az utolsó óráit éli. De ilyen idézeteket találunk többek között. Mivel már csak nagyon rövid idő áll rendelkezésünkre, népünk imádkozzon, őrködjön, és semmi esete se hagyja elterelni figyelmét az előttünk álló legfontosabb eseményre való előkészülettől. Mivel látszólag késik az Úr, sokan közönösekké váltak. Nem veszik észre a veszélyt, nem látják, nem is értik meg, hogy Istenük kegyelme rejlik a próbaidő meghosszabbításában, hogy legyen idejük megfelelő jellemet kialakítani az eljövendő életre. Minden egyes perc a lehető legértékesebb. Nem azért kaptunk még időt, halasztást, hogy kényelmünket szolgáljuk. Nem azért, hogy a világ polgáraivá váljunk, hanem hogy legyőzzük jellemünk minden hibáját, és másoknak is segítsünk. Példamutatással és személyes kapcsolatok által feltárva előttük a szentség szépségeit. Istennek népe van a Földön, akik hittel és szent reménységgel figyelmesen nyomon követik a jövendőlések beteljesedését, és akik az igazság iránti engedelmességgel törekednek megtisztítani lelküket, mire Krisztus megjelenik. Tehát mit olvashatunk itt? Egyrészt rövid idő áll rendelkezésünkre, és ami idő adatik, az mire adatik? Ezt mondja, nem arra, hogy most még mit, ezt mondja, nem arra kapunk időt, hogy a kényelmünket szolgáljuk. Nem azért, hogy a világ polgáraivá váljunk, hanem azért, hogy legyőzzük jellemünk minden hibáját, és másoknak is segítsünk ebben. Ezért kapjuk még az időt. Talán még olvasnék néhány idézetet, mert ezek nagyon megragadtak mostanában, ez a március végén, 26-a, 27-ei dátummal megjelent ilyen idézetek, hogy szóval mennyire szembesülünk mi ezekkel. Sátán most még jobban támad, mint korábban bármikor, és ha nem vagyunk állandó védelem alatt, szívünkbe ülteti a büszkeséget, az önző én szeretetét, a világ szeretetét és számos más gonosz gondolatot. Tehát ugye ennek is tudatában kell élnünk, nem csak annak, hogy adott Isten haladékot, hanem annak is, hogy van egy ellenségünk, aki viszont azt is tudja, hogy kevés ideje van. És ezt a kevés időt a lehető legjobban akarja felhasználni, lehetőleg azokat támadva, akik még Krisztuséi ezen a Földön. Vagy azok szeretnének lenni. Azt mondja, még jobban támad, mint korábban bármikor. És ha nem vagyunk állandó védelem alatt, akkor nyilvánvaló, hogy ő fog győzni. Még néhány mondatot hadd olvassak. Tegyük fel, hogy Krisztus ma jelenik meg az ég felhőiben. Ki lenne kész a vele való találkozásra? Tegyük fel, hogy úgy ragadtatunk el a mennyek országába, amint éppen vagyunk. Most, jelenlegi állapotunkban. Fel lennénk készülve, hogy találkozzunk Isten szentjeivel, összhangban éljünk a királyi családdal, a mennyei király gyermekeivel. Milyen előkészületet tettél az ítéletre? Megbékéltél-e Istennel? Együtt munkálkodsz-e vele? Törekszel-e arra, hogy segíts a körülötted élőkön, otthonodban, szomszédságodban, mindazokon, akikkel kapcsolatba kerültél, akik nem tartják meg Isten parancsolatait? Felkészültél-e arra, hogy találkozz a királlyal? Ha mennybe juthatnánk úgy, amint vagyunk, közülük hányan lennének képesek Istenre tekinteni? Kiken volna mennyegzői ruha? Hányan lennének érdemesek arra, hogy megkapják az élet koronáját? Tehát van okunk arra, hogy mindig imádkozzunk és megnereskülünk. És különösen ebben az időben, amikor valóban egy kegyelmi időt kaptunk. Amikor valóban arról van szó, a tízszűz példázatára utalva, hogy már itt van a mennyegző ideje, csak későn a vőlegény. Tehát még ő tartja vissza, még segíteni akar nekünk az előkészületekben. Tehát amikor Jézus erről beszél, hogy vigyázzatok azért minden időben kérvén, hogy méltókká tétessetek, akkor erről van szó, hogy gondoljuk át, hogy ott tartunk. Tehát méltóvá tétettünk, már meg tudnánk most állni az Isten szín előtt, ha most jönne el. Mert most is eljöhetne. Hát ha a világ állapotát nézzük, ugye sokan azt nézik az idők jelenében, és a Biblia pedig mit mond? Hogy Isten pedig azt mondja, hogy akkor jön el a vég, amikor majd az Isten országának ez az evangélium hirdettetik, és hogy az aratás is mikor jön el, amikor a gabona beérett. Nem a gaz, meg a konkoly. Az már régen beérett. Tehát ő késlelteti ezeket az eseményeket azért, hogy még emberek megtérhessenek, és még mi is megtérhessünk. A következő, amiről beszél a Szentírás, ami külön felhívásként szerepel, Zakariás könyve 10. fejezetének első versét szeretném idézni, hogy miért kell, hogy most különösen Istenhez forduljunk imádságban. Tehát Zakariás könyve 10. fejezetének első verse. Kérjetek esőt az Úrtól a késői eső idején. Az Úr villámlást szerez és zápor esőt ad nekik, és kinek-kinek füvet a mezőn. Ugye ez egy képletes leírás a Bibliában, de nagyon sok helyen szerepel, tehát egy olyan jelkép, amit a Biblia maga azonosít, és hogy mi is ez a késői eső. A Joel proféta könyvében olvashatjuk, hogy Isten szent lelkének a kiáradását jelképezi. Ahogyan Palesztinában volt a korai eső akkor, amikor a magot elvetették, a késői eső pedig a beérlelődés segítette elő, a szemeknek a kiteljesedését és az aratása készítette elő. Ugyanúgy használja ezt a Biblia jelképként, hogy a vég idején az aratás előtt még jön egy bizonyos késői eső. Az Isten lelkének egy nagy mértékű kiáradása, ami hasonló lesz a pünkösdnapihoz, amit korai esőként is jellemez a Biblia. Tehát amikor elkezdődött az evangélium magvetése, és amikor majd befejeződik, akkor újra az Isten ígérete teljesül, tehát a Szentlélek különleges módon kiárad az ő népére, és nem csak az ő népére. Mi történt ott pünköskor? A hallgatókra is. Tehát akik az evangéliumot hallgatják, akikhez eljut az Isten üzenete, azokra is. Azoknak a lelkében beérlelődnek a döntések. De azt írja nem vált, hogy akkor gyors döntéseket tudnak hozni emberek. Akiket azért fogva tartott sok minden, de esetleg már hallották az Isten hívását, akkor el tudják szakítani azokat a szálakat, amik eddig fogva tartották őket. De erre vonatkozóan is azt mondja az ige, hogy kérjétek. Tehát nem úgy jön az Isten áldása, hogy hát most ha akarjuk, ha nem, ha kérjük, hanem itt van az ideje és jön. Bocsánat, hogy ezt a köznapi kifejezést mondom, hogy aki bújt, aki nem szól, aki elkészült, aki nem, most jön, az áldás vet itt az ideje. Tehát Isten nem így adja, mint ahogy Jézus eljövetelese így történik, hogy most hát elkészült, nem készült el, itt van az ideje és eljön. Tehát nem így történik. Isten mindenkit fel akar készíteni. Az Isten lelkének a kiáradása pünköstkor is hogyan történt? Voltak előkészületek? Biztos figyelmeztette, felkészítette a tanítványait? Tehát nem meglepetésszerűen jött, hogy itt volt az ideje és jött. Hanem mondta nekik, hogy maradjatok Jeruzsálemben, hogy ti is kérjétek és készüljetek rá. És ők fel is készültek. És aki nem készült fel, nyilván nem ért el akkor se. És aki most nem készült fel, tehát eljön nyilván ennek az ideje, azt mondja, hogy itt is van. Tehát itt is van ennek az ideje. Ellen White már a múlt században ezt írt, hogy eljött a késői eső ideje. Az Isten szent lelke különleges munkálkodásának az ideje. Tehát az idő az itt van. Csak éppen talán mi vagyunk restek arra, hogy kérjük, a késői eső idején kérjük az esőt, a saját életünkre nézve, a gyülekezetünkre nézve, a környezetünkre nézve. Kérjük az Isten szent lelkének az áldását. Hadd olvassak erre vonatkozóan is néhány mondatot az Apostolok története című könyvből, ahol az első pünkösdre vonatkozóan írja, hogy akkor milyen áldásokban részesültek, de hogy ez nem korlátozódik csak egy bizonyos korra, nem csak az első keresztényeknek ígérte meg Isten. Ha minden keresztény készséges volna elfogadni, akkor elnyerhetné a Szent Lelket. Ahol a Szentlélek szükségességét alig veszik figyelembe, ott lelki sivárságot, sötétséget, süllyedést és halált láthatunk. Ahol értéktelen dolgok köthetik le a figyelmet, ott az isteni erő hiányzik. Az az erő, amely szükséges a gyülekezet növekedéséhez és fejlődéséhez, ez az erő hozza az összes többi áldást is. És Isten felmérhetetlen bőségben kínálja ezt fel mindnyájunknak. Tehát ezt mondja, az összes többi áldást magával hozza. Ugye erre mondja a Pál apostol, hogyha az Isten velünk, akkor kicsoda ellenünk. Mert ha maga lelkéből ad nekünk, akkor tulajdonképpen mindent elnyerünk. Isten minden áldását, minden segítségét, mennyei erőt. Így folytatja, ha tehát a Szentlélek az erő közvetítője, akkor miért nem éhezzük és szomjúhozzuk a lélek adományát? Miért nem beszélünk erről, és miért nem tesszük imáink és prédikációink tárgyává? Az Úr készségesen adja szent lelkét azoknak, akik neki szolgálnak, mint ahogy a szülők adják gyermekeiknek ajándékaikat. Krisztus minden munkása naponta könyörögjen Istenhez a lélek keresztségéért. Tehát ez egy másik szempont, ami miatt mindig imádkozni kell és meg nem restülni. Kérjetek esőt az Úrtól a késő eső idején. Kérjük az Isten szent lelkének a munkáját saját életünkben, sokkal inkább, mint eddig. A tíz szűz példázatával kapcsolatban is azt írja Ellen White, hogy az öt balga szűznél mi is volt a probléma. Megelégedtek a Szentlélek munkájának a felszínen való munkálkodásával. A Szentlélek akar tovább is munkálkodni, csak ők megelégedtek vele. Tehát ennyi, ez már elég, ez olyan kényelmes, jó, most már úgy mondjam, olyan elfogadható keresztények vagyunk. De nem engedték, hogy mélyebbre hatoljon, hogy teljesen átformálja az életüket. Tovább gondolva, hogy mi mindenért szükséges még imádkozni a mi korunkban. Nyilván mindig, minden időben, de most még inkább. Máté Evangélium a 9. fejezetében Jézus a tanítványaihoz fordul, amikor tömegek hallgatták őt, és hát ő egyedül nyilván nem tudta ezt a munkát elvégezni. De azért is hívta a tanítványait, és a tanítványai sem voltak erre képesek, tehát ők is kevesen voltak hozzá. Tehát Máté Evangélium a 9. fejezetében, ezt olvasok a 37. 38. versben, akkor mondta az ő tanítványainak, az aratni való sok, de a munkás kevés. Kérjétek azért az aratásnak urát, hogy küldjön munkásokat az ő aratásába. Hát ez nem csak Jézus korában volt így, most még inkább, most még több az aratni való, nem? Hát itt állunk az aratás előtt, nem? Rengeteg ember körülöttünk, akiknél még a magvetése történt meg. De vannak olyanok, akik már tudnak róla, akik még tán kereszténynek is vallják magukat, de még nem érlelődött be az aratásra. És azt mondja itt Jézus, hogy kérjétek az aratás urát, hogy küldjön munkásokat az ő aratásába. Tehát ahhoz képest, amilyen munkára szükség lenne, nagyon kevés a munkás. És itt most ne a fizetett munkásokra gondoljunk elsősorban és csupán, mert azokra gondolunk, azok is kevesen vannak nyilván. Ráadásul sokan azzal vannak lekötve, hogy a gyülekezetek gondját, baját intézzék, holott nem ez lenne a feladat. És olvashatjuk, hogy a gyülekezetek is élő, dolgozó, munkálkodó csoport kellene, hogy legyenek. Akik erre függetlenítve vannak, ahogyan mondjuk Pál apostol, és azt a gyülekezet küldte ki, ugye, olyan területekre, ahol még nem hallották az evangéliumot. Tehát ennek ma is így kellene lennie. Tehát ez az imádság, hogy küldjön Isten munkásokat az ő aratásába, ez mikor lehet őszinte a mi szánkból, mi részünkről. Ha mindent megteszünk azért, hogy mi is legyünk benne, nem? Ez minden dologgal így van, nem csak ezzel, nem? Hogyha bárki hozzátartozom, beteg van, bármi problémája van, ha én csak imádkozom érte, de nem teszek meg mindent, akkor ez mennyire komoly? Mennyire őszinte. De nyilvánvaló, hogy az ember mindent megtesz, amit ő megtehet. Nem? És imádkozik, hogy Isten pedig tegye meg azt, amire ember nem képes. Tehát itt is erről van szó, hogy ha ezt látjuk, hogy az aratni való sok, akkor nem visszavonulunk és imádkozunk csupán, hanem akkor egyrészt mindent megteszünk, tehát hogy Uram, küldj engem is, de látom, akkor egyre inkább látom, hogy azt aratni való sok. Ha benne vagyok, akkor látom. Ha nem vagyok benne, akkor nem sokat látok belőle, nem? Akkor nem is tudok igazán imádkozni érte, mert hát nem tudom, hogy milyen sok a munka. Akkor tudom igazán, ha benne vagyok. Ez minden egyes munkával így van, nem? Ha az ember belekezd, ott van, akkor látja, hogy hú, hát ez rengeteg, vagy ezt nem lehet így elvégezni, vagy ennyi emberrel. De ha távol maradunk tőle, akkor olyan, olyan jól el vagyunk, majd imádkozunk értük, hogy ők majd ugye elvégzik. Nem lehet. Tehát, és valóban itt azt látjuk, hogy Istennek emberekre van szüksége. Tehát ez is egy érdekes kérdés, hogy Isten nem tudná nélkülünk megtenni. Tehát nem lehetne tényleg úgy, hogy mi csak imádkozzunk. És akkor majd Isten megteszi. Majd küld a mennyből angyalokat. Nem? Hát ha jobban hallgatnának rájuk. De miért nem lehet így? De azért, mert itt ugyanolyan emberekről van szó, akik a bűneikkel küszködnek, és ezeket az embereket hitelesen csak azok szólíthatják meg, akik ugyanazon mentek keresztül. És akik megszabadultak, akik átélték a megváltás, szabadítás csodáját. Azok tudnak másokon is segíteni. Egy angyal, aki soha nem vétkezett, aki nem szorult rá az Isten kegyelmére, beszélhet szépen az Isten szeretetéről, csak éppen nem hiteles azoknak, akik a bűneikkel küzdködnek. Azt mondják, hogy te könnyen beszélsz. Mindig ott vagy az Isten közelében, én viszont távol vagyok tőle. Tehát Istennek ezért van szüksége emberekre. Mert bűnös emberek számára csak ugyanolyan bűnös emberek, de megszabadult bűnös emberek tudják igazán hitelesen átadni a szabadítása, az evangélium üzenetét. Tehát ez egy különleges ok arra, hogy imádkozzunk és megnerestüljünk. De amikor látjuk a sok munkát, a sok aratnivalót, a sok-sok embert, akik talán még nem is hallottak az üdvösség üzenetéről, és különösen most, amikor tényleg egyre többen vannak, akik félnek a jövőtől. Nem tudom, ti mennyire tapasztaljátok, főleg most, ugye, amikor megrendült a Föld, és igaz, hogy távol van tőlünk, de mondjuk, a szellem jön azért erre felé. Egy kicsi belül, egy kis ilyen felhő, olyan felhő. Szóval akkor az emberek azért elkezdenek gondolkodni és félni, hogy hát ha, szóval mi lesz ebből. Tehát ilyen esetben ugye még inkább el kell gondolkodnunk, hogy annyi ember itt körülöttünk, akinek nincs reménységük, mit mondhatunk nekik. Beszélhetünk-e, tudunk-e hitelesen beszélni a boldog reménységről, ha bennünk sincs ott, ha mi is félünk. Tehát, hogy küldjön munkásokat az ő aratásával, azt is jelenti, hogy mi is munkások vagyunk, és még kérünk segítséget Istentől, hogy küldjön, mert kevesen vagyunk. Ezt mondja, hogy kevés. Kevés a munkás, és nem csak 2000 évvel ezelőtt volt így. Isten meg tudja sokasítani, ahogyan ez a csoda megtörtént, ezt látjuk az első keresztény korszakban. Ugye szinte hihetetlen, de hát isteni csoda által történt meg, hogy az első században elvitték az evangéliumot, szinte az akkor ismert ugye, világra, Indiától Spanyolországig és Nagy-Britanniáig. Hogyan jutott el? Nem egy vagy két ember által, hanem ahogyan egymásnak adták tovább az evangélium üzenetét. A következő, amiről Jézus szólt, Máté evangélium a 24. fejezete, 20. vers, és ő külön felhívja a figyelmet, hogy imádkozzunk érte, tehát a 24. rész 20. versében ezt mondja, imádkozzatok pedig, hogy a ti futástok ne télen legyen, se szombatnapon. Ugye ez egy olyan felhívás, amit sokszor nem tudunk igazán hova tenni, és szerintem éppen ezért nem is nagyon imádkozunk érte. Nem tudom, hogy valaki szokott ezért imádkozni. Vagy csak úgy, hát mivel benne van a Bibliában, hát biztos kellene ezért is imádkozni, ne télen is, ne szombatnapon legyen. De miért gondolt erre Jézus külön? És miért mondja még így külön felhívásként, hogy imádkozzatok ezért előre már? Mert ha valaki ezért előre imádkozik, akkor ez nem aggodalom, nem félelem, hanem felkészülés jelent, nem? Ha előre imádkozunk érte, akkor ez azt jelenti, ahogyan a munkánál is említettem, hogy nem az az igazi imádság, hogy majd küldj másokat, hanem hogy benne vagyok és látom, hogy kevés vagyok és kevesen vagyunk. Itt ugyanerről van szó, hogy tudom, hogy nagyon nehéz idők jönnek, fizikailag és lelkileg is. Tudom, hogy erre fel kell készülni. Ha imádkozom érte, akkor mindent meg is teszek érte. Hogy fizikailag is el tudjam bírni. Mennyire vagyunk mi arra felkészülve? Ugye egyre többször hangoznak el, és olvashatunk ilyen cikkeket, meg hallhatunk erről, hogy hát igen, azért ugye önellátókká kellene lennünk, vagy szóval legalábbis annyira. Igen, ez az egyik oldala a dolognak. De ugye Isten adott nekünk az életmódra vonatkozó tanácsokat is. És hát úgy, ahogy igyekszünk komolyan venni, amikor már baj van főleg, hogy jaj, Istenem, hát tényleg jobban kellene vigyázni, mert már itt van baj, és ott van baj. Tehát Isten azt akarja, hogy mi ténylegesen át tudjuk élni a legnagyobb nyomorúságot. Fizikailag és lelkileg is kibírjuk. És hogy így mondjam, nem úgy, hogy akkor csodát tesz hirtelen velünk, hanem hogy felkészít rá. Ha imádkozunk érte, akkor fel is készülünk. Felkészülünk arra, hogy ott lesz ilyen is, olyan is, hideg is, meleg is, hogy így mondjam. Lesz minden. Mert a melegről is beszél azért a Biblia, hogy majd nem tűz rájuk a nap, majd semmi hőség, majd a Isten országában. Tehát lesz ebben is részünk, abban is, hogy ezt fizikailag és lelkileg is el tudjuk hordozni, erre Isten fel akar készíteni. Minden módon. Nem csak hitben, nem csak lelkileg, hanem fizikai állapotunkat is úgy akarja megerősíteni, hogy el tudjuk hordozni ezt az időszakot. De amikor azt mondja, hogy ne is szombatnapon legyen, mennyire vesszük mi most komolyan, amikor még senki nem üldöz, senki, semmi kényszer nincsen, nem vagyunk sokkal lazábbak ezen a téren is. Vagy lehet, hogy egy kicsit humorosnak tűnik, de én szoktam mondani, hogy ez nem csak a végidőre vonatkozóan igaz, hogy ne fussunk szombatnapon, most is. Annyira tudunk rohanni, hogy még szombaton is rohanunk, nem? Még szombaton sincs idő. Pedig Isten adott nekünk egy napot, hogy akkor nyugodtan lehessünk. Ne siessünk, ne rohanjunk akkor is, mert hova rohanunk? Hogy legalább ezt szenteljük neki nyugalomra és elcsendesedésre. Nyilván bizonyos dolgokat el kell végezni, de azt mondja, nem úgy, szóval ne úgy, hogy még most se tudunk leállni, most se tudunk elcsendesedni igazán. És ez nem csak így fizikailag igaz, hanem lelkileg is. Bennünk van az a rengeteg minden, ami hétköznap leterhel bennünket, és nem tudjuk leállítani. Még szombaton is ott nyüzsög bennünk minden. Hogy most álljunk, most pihenj, most gyere az én közelemben, most erősödj meg, töltődj föl. Mert ha nem, hát mi látjuk kárát ennek? Nem így van? Hát mi nem fogunk tudni megállni utána a hétköznapokban, hogyha még szombaton is futunk. És akkor is az köt le bennünket, hogy jaj, hogy lesz, meg hogy volt, meg... Tehát most nyugodjunk meg az Isten közelében. Nyújtsunk erőt, töltődjünk föl, és akkor tudja az ő áldásait kitölteni ránk. És ne higgyük azt, hogyha most lazák vagyunk ezen a téren, majd akkor Isten meg fog erősíteni bennünket, amikor majd a megszorítások lesznek. Ez nem így működik. Ugye egy sportoló sem úgy készül a sportra, hogy most egy kicsit lazítok, mert ugye majd lesz olyan nagy erőfeszítés, hát arra föl kell készülnöm, most akkor ugye jól kipihenem magam előtte. Így van ez? Ugye tudjuk, hogy nem így működik. Akkor biztos, hogy nem fog győzni. Előtte pihenéssel tölti a napjait. Az edzés az nem pihenésből áll. Tehát Isten pedig edzéssel szeretne felkészíteni, és nagyon jó edzőnk van. Ja, tehát ő tudja azt, hogy mikor, mire van szükségünk, és hogyan készülhetünk föl erre az időre. És még egyetlen szempontra szeretném fölhívni a figyelmet, de ami szintén nagyon időszerű, Timóteushoz írt első levél, második fejezet, az első 4 vers. Tehát Timóteushoz írt első levél, második fejezetében ezt olvassuk. Az első verstől, intelek azért mindenek előtt, hogy tartassanak könyörgések, imádságok, esedezések, hálaadások minden emberekért, királyokért és minden méltóságban levőkért, hogy csendes és nyugodalmas életet éljünk teljes istenfélelemmel és tisztességgel. Mert ez jó és kedves dolog, ami megtartó Istenünk előtt. Aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és az igazság ismeretére eljusson. Ugye pedig mit mondhatunk, hogy miért különösen aktuális ez? Mert pontosan erről van szó, hogy mert Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és az igazság ismeretére eljusson, tehát azért kell imádkoznunk, hogy még ez az időszak minél tovább tarthasson, hogy az emberekhez eljuthasson az evangélium üzenete. De sokszor azért vagyunk ebben akadályoztatva, hogy így mondjam, hogy imádkozzunk a hatalmon lévőkért, mert nem tartjuk őket szimpatikusnak. Lehetne másképpen is mondani, ugye? Nem? Hogy ezért az emberért imádkoznak, vagy azokért, vagy sőt, és akkor még tudnánk is mondani, hogy mit csinálnak, meg mit nem csinálnak. Hívő ember számára nem ez a szempont. Milyenek voltak az állami vezetők Pál apostol korában? Akkor nem volt se korrupció, semmi, ugye? Csupa rendes ember volt ott a birodalom élén. A népet nagyon szerették, és hát név szerint is ismerünk néhányat. Néhány Heródest például, ugye? Egy minta család volt, nem? A saját családjukat írtották ki többnyire. Meg a körülöttük lévőkkel se voltak nagyon kíméletesek. És Pál nem azt mondja, hogy azért imádkozzatok, hogy ezek tűnjenek el innen, meg hogy milyen szörnyű zsarnokság alatt vagyunk, a rómaiak milyenek, hanem ez egy kereszténynek nem ez a szempont, hanem Isten munkálkodjon bennük is azért, hogy mi még az evangéliumot hirdethessük. És olyan szépen tudta Pál megszólítani ezt az üldött embert, Festus helytartót, azt mondja, nemes Festus. Nem volt túlságosan nemes az élete. De tisztelettel szólította meg, és elmondta, hogy nem volt bolond, és Festus, és az Agrippa király, aki még zűlöttebb volt. Mit mondott neki Pál? Kívánnám Istentől, hogy keresztény legyél. És hogy ugye azt mondja, hiszel a prófétáknak. Azt mondja, mondta a király is, hogy majdnem ráveszel. Tehát, hogy mennyire szívén viselte még ezeknek az embereknek az életét és sorsát is, és főleg azt, hogy az ő uralkodásuk alatt legalább ugye, lássák meg, hogy a kereszténység nem ellenség, hogy ne akadályozzák az evangélium hirdetését. Tehát ezért is imádkoznunk kell, igen, személy szerint is vezetőkért. Ha szimpatikusak számukra, ha nem. Ez nem szimpátia kérdése. Hogy éppen hogyan élnek, vagy mit csinálnak, vagy milyen eszméik vannak. Itt a mi szempontunk nem az, hogy ezen a földön igazságos társadalmat hozzanak, vagy hozzunk létre. Tudjuk, hogy lehetetlen. Rengeteg keresztény ezért imádkozik, és ebben bízik. Itt ezen a földön létre fog jönni egy igazságos társadalom. Hát ezt a Biblia sehol nem ígéri. Mi nem is ezért kell, hogy imádkozzunk, hanem csupán ezért, amit itt Pál apostol mond, hogy azért, hogy még gyakorolhassuk a hitünket, hogy Isten tartsa féken az üldözést, hogy minden ember eljuthasson az igazság ismeretére. Tehát ezért viszont kell imádkozni. És ennek nyomán Isten tud megfordítani emberi gondolkodást, meg rendelkezéseket. Akármennyire is látjuk előre, hogy mi minden fog bekövetkezni, és sokan azt mondják, hogy úgyse tudjuk megváltoztatni, hát ami jön, aminek jönnie kell, az úgyis jönni fog. Akkor az eddigiekért is miért is kell imádkozni, nem? Hát a Szentlélek is majd jönni fog, ha jönnie kell. Csak éppen nem biztos, hogy én ott leszek, ahol lennem kell. Itt is, tehát nagyon sok esetben bizony mi nem veszük komolyan az ima erejét. Hogy igen, Isten velünk akar együtt munkálkodni, nem nélkülünk akarja ezt a munkát befejezni ezen a földön, hanem velünk. És velünk együtt úgy, hogy mi is ezt vegyük komolyan, hogy kérjük őt, hogy ezeket a szempontokat mind érezzük át, és lássuk, hogy mind nagyon-nagyon fontos. Tehát most csak röviden lezárásul említeném újra, hogy tehát ez, hogy mindig imádkozni kell és meg nem restülni, ez most a mi időszakunkban, vagy a mi korunkban még aktuálisabb. Tehát azért is, hogy méltókát étessünk, hogy nehogy azok között legyünk, akik itt rettegnek és félnek és elvesztik a fejüket, hanem akik felkészülnek Jézus eljövetelére. Hogy imádkozzunk azért, hogy Isten az ő áldását, a Szentlélek áldását kitölthesse ránk is személy szerint és az ő népére. Imádkozzunk azért, hogy küldjön munkásokat Isten még az ő aratásába, és mi is jó munkásai lehessünk. Imádkozzunk azért, hogy felkészülhessünk az előttünk álló fizikai és lelki megpróbáltatásokra egyaránt, és hogy Isten ezt tegye lehetővé még akár politikai vezető döntéseiben is, hogy az evangélium hirdetése befejeződhessen. És segítsen az Úr, hogy valóban ez ne csak úgy időként jusson eszünkbe, hogy jó, hát most ezért is kellene imádkozni. Ez állandóan legyen ott a gondolataiban. És valóban azok között legyünk, akik meg nem restülnek ebben az Istenhez való fohászkodásban és imádságban. Amen. Szerető Istenünk, mennyei Atyánk, mi megváltunk nevében jövünk te eléd, és szeretnénk megköszönni, hogy olyan kegyelmes vagy hozzánk. Köszönjük azt, hogy te nem úgy akarod lezárni a földi történelmet, hogy az a mi számunkra is váratlan legyen és készületlenül érjen minket. Szeretnél felkészíteni, szeretnéd azt, hogyha velünk együtt munkálkodva menthetnél meg másokat is ezen a földön még. Urunk, kérünk, hogy te késztess mindannyiunkat, hogy meg ne restüljünk valóban. Annyi minden van körülöttünk, és a mi nagy ellenségünk is erre törekszik, hogy bennünket lekössön, hogy minél kevesebbet töltsünk veled, és igazi őszinte imában. De segíts, hogy meg tudjunk küzdeni ezzel a kísértéssel, hogy naponta találjunk időt. Segíts nekünk, hogy kitartóak lehessünk. Segíts, hogy lássuk az igazi szükségleteinket, hogy a te szent lelked munkálkodni tudjon bennünk, és munkálja azt is, hogy amit kérnünk kell, azt kérjük. Ne olyan dolgokat, amire nincs is igazán szükségünk, ami úgyis elmúlik, és amiről látjuk most, hogy egy szent pillantás alatt semmivé válhat. Látjuk, hogy a világban mi minden történik, amikor emberek mindenüket elveszítik. De Urunk, segíts, hogy a legfőbb értéket, az üdvösségünket el ne veszítsük. Segíts nekünk, hogy komolyan vegyük ezért való könyörgést, hogy te méltókká tudjál tenni bennünket. Hogy megállhassunk te előtted, és hogy azok között a munkások lehessünk, akik akár kora reggeltől, de akár az utolsó órában is, de részt vesznek az aratásban, részt vesznek a begyűjtésben, és abban az örömben is lehet részük, hogy láthatják a te szent lelked munkálkodását emberek életében. Hogy a te kegyelmed, szereteted őrizzen meg bennünket, kérünk, és munkálja a mi teljes átadásunkat, megtérésünket. Az Úr Jézus nevében kértük tőled. Amen.